Hello, sziasztok, valamint köszöntöm a kedves hallgatókat. Ez itt az EPER, az első Pesti Egyetemi Rádió. Azon belül pedig a No Comment című műsor. Valós élethelyzetek, valós problémák, vélemények nélkül. A tanulságot nektek kell levonnotok. Ma a könnyű drogokról fogunk beszélgetni, elsősorban a marihuana fogyasztás veszélyeiről, hosszú távú hatásairól. Szakmai tapasztalataikat megosztják velünk dr. Rigó Péter, az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet főorvosa, Demetrovics Zsolt, pszichológus, és dr. Funk Sándor, a Nyírő Gyula Kórház főorvosa. Élményeikről és közvetlen tapasztalataikról beszámolnak olyan fiatalok, akik korábban élvezői vagy akár rabjai voltak a marihuanának. Mára azonban felismerték, hogy ez nem egy valahova vezető út, és szembefordultak korábbi szenvedélyükkel, letették a spanglit. Helyes vagy helytelen, ezek relatív fogalmak. Szolgáljon ez a műsor mindenkinek a maga okulására. Én Daci Barnabás vagyok, és egy kellemes órát kívánok mindenkinek. Zöld, zöldikezé, Joe, Joint, Spanglish, P, vagy csak egyszerűen fű, mindegy, hogy nevezzük, a marihuanát vagy az indiai kendert ismeri, használja az ember, mióta írott történelem egyáltalán létezik. Ugyanúgy, mint más kábítószereket, akár lelki, akár gyógyászati, akár élvezeti célból. A kábítószer élvezete pedig minden ismert társadalomban és kultúrában fellelhető. Persze minden kultúrában más és más kábítószert használnak, és a kábítószerszedés szokása is különböznek egymástól. A szaduk, az Indiában élő hindu aszkiták számára például a cannabis szent anyag, amelynek segítségével szerintük eljuthatnak a megismerésig. Az európai kultúrában általában büntetik a cannabis használatát. Az alkoholfogyasztás viszont nem csak elfogadott, de preferált tevékenység. A mohamedán társadalmak többségében mindkettőt tiltják. Mindebből jól látszik, hogy elsősorban a kultúra és a kialakult szokások kérdése, hogy milyen kábítószerek fogyasztását engedi, vagy tolerálja inkább a társadalom. A cannabis például India néhány államában törvényesen beszerezhető, de használata korlátozott mennyiségben több európai országban és az USA bizonyos államaiban is megengedett. Ez innentől fogva mind csak törvényi szabályozás kérdése, ami viszont minket a mai témánk szempontjából nem érdekel. Ma csak arra vagyunk kíváncsiak, hogy milyen orvostani, pszichés vagy szociális zavarokat, esetleg maradandó károsodást szenvedhetnek el a könnyű drog használók. Erről számolnak be saját tapasztalataikból egykori intenzív marihuana használók, valamint pácienseik és saját orvosi tapasztalataikból a téma szakértői. egymást váltogatva, de nem feltétlenül válaszolva a feltett problémákra. Most menjünk egészen közel, pillancsunk bele életekbe, de aztán ne felejtsünk el eltávolodni és feltenni magunknak a kérdést, hogy vajon miért éli a hippi korszak óta ma reneszánszát a marihuana élvezete. Mit keresünk ott, ami nincsen meg itt?
No comment. Mit hívunk függőségnek? Azt hívunk függőségnek, amikor úgy csinál valamit az ember rendszeresen, hogy igazából nem akarja. Vagyis amikor nem vagy teljesen a magad ura, ez a függőség. Valami mástól függesz, nem magadtól. Fizikai tünetei nem nagyon voltak, pszichikai tünetei voltak. A probléma szerintem ott van, amikor az emberek elbagatelizálják ezt a kérdést. Abban mondjuk azért sokan egyetértenek, hogy pszichikai függőséget kialakít. A hivatalos papírforma az mindenképp ez. Én mondjuk nem tudom, hogy milyen a fizikai függőség. Csak egy ismerősöm van, aki keményebb dolgokkal is próbálkozott rajta, láttam a tüneteit, az azért mindenképpen súlyosabb lehet az alapján, de úgy tudnék fogalmazni, hogy a pszichikai függőség is éppen elég. Ez konkrétan úgy nézett ki, hogy miután este lefeküdtem természetesen beszívott állapotban, az első dolgom reggel az volt, hogy rágyújtsak a következőre is. Ez nagyjából mindig megtörtént, ez a rágyújtási aktus, amikor úgy éreztem, hogy már kellőképpen kiment belőlem az előző adag. Marihuana fogyasztása a diverges gondolkodást nagyon tudja erősíteni, ezért is szeretik művészek használni. Egyáltalán ez az élmény benne gyakorlatilag, úgymond átugdossa a dolgokat a fejünkben, és olyan gondolataink születnek, olyan perspektívával látjuk a világot, ahogy normálisan nem szoktuk. Ez az élmény része, ez alapvetően pozitív.
Mit értesz divergens gondolkodás alatt?
A divergens gondolkodás az felelős leginkább a kreativitásért kutatók szerint, legalábbis nekem ez csapódott le abból, amit pszichológiai előadásokon erről tanultam.
És a marihuana az erre jótékonyan hat, tehát kreatívabb leszel?
Én úgy figyeltem meg, hogy egyetemen a divergens gondolkodást ösztönzi és serkenti, a kreativitást is fejleszti, illetve rövid távon. Tehát amikor a hatás alatt vagy, akkor teljesen újszerű gondolatai jönnek minden, új perspektívába helyeződik. Mondhatnánk, hogy tökéletes arra, hogyha az ember alkotni akar. De az igazi probléma szerintem nem ebben van ezzel kapcsolatban, hanem pont abban, hogy mivel a divergens gondolkodást erősíti a konvergenssel szemben, ezért rendszeres fogyasztás, és itt hangsúlyoznám, hogy szerintem különbséget kell tenni a között, hogy az ember alkalmanként használja, vagy rendszeresen. Rendszeres fogyasztása ezért ugye gátolja azt a típusú konvergens gondolkozásmódot, ami ahhoz, hogy szükséges úgymond az ember menedzselje az életét. Nekem fő problémám azzal volt vele, hogy tanulmányaimat nem tudtam megfelelően folytatni mellette.
Végül is azt mondtad, hogy egy idő után már zavart az, hogy nem magad irányítod a dolgokat. Mi adott neked egy lökést, hogy ezt abba hadd vagy leted?
Valószínűleg arról van szó, hogy rájöttem, hogy ezt sokáig nem lehet csinálni. Az ember érzi, hogy nem megy jól az élete, akkor nyilván ezt meg akarja változtatni. Hogy most miért és mikor jön el az a pont, amikor végleg sikerül, vagy valaki nem jön el, ezt nehéz meghatározni. Én azt hiszem beláttam, hogy ez így nem megy tovább. Céljaim voltak. Tehát tudtam, hogy mit akarok elérni, tudtam, hogy mit akarok tanulni, tudtam, hogy akarom, hogy ez sikerüljön. Másrészt azért, ha meg nem is szűntek emiatt baráti kapcsolataim, de sok baráti kapcsolatomat negatívan érintette, ezeket is meg akartam változtatni, és volt, amikor azt mondtam, hogy ebből elég volt. A másik része pedig az, hogy nyilván hogy az ember érzi, hogy nincs ereje azt csinálni, amit igazán szeretne. Ez amiből kiindultunk, hogy mégis úgy csinálsz valamit, hogy igazából nem azt akarod. Ez a függőség.
Úgy tudom, hogy neked volt egy rendőrségi ügyed is, de ha jól értem, akkor nem ez változtatta meg a te gondolkodásodat erről.
Semmiképp nem ez volt a visszatartó erő. Ez is természetesen ott volt a pakliban a sok dolog között, ami mint negatívum nyomta a súlyt a mérleg egyik oldalán. Nem jó dolog az, hogy az embert berakják egy cellába, hogy bűnösként tekintik, hogy otthon titkolózni kell a szülők előtt, vagy ha nem, akkor problémák vannak belőle. De azt semmiképp nem tudnám kijelenteni, hogy a törvény meghozta hatását, és azáltal, hogy engem elkaptak, és eljárás indítottak ellenem, én ezáltal tértem jobb útra, nem ez befolyásolt igazán.
És amikor meghoztad ezt a döntést, hogy abba hagyod, akkor egyszerűen letetted a spanglit, és többet nem gyűjtöttél rá?
Ez nem egy ilyen egyértelmű döntés volt, ami egyik napra a másikra ment. Inkább egy folyamat, hogy egyre kevesebbet szívtam, mivel egyre kevesebbet foglalkoztam azokkal a dolgokkal, amit inkább akarnék csinálni. Én azt hiszem, hogy az ember úgy nem tud letenni bármilyen ilyen szert, legyen az akár az alkohol, hogy csak a negatív hatások alapján ő azt mondja, hogy én ezeket nem akarom, és ezért nem csinálom többet. Hanem kell valami, amit helyette akarok csinálni. Sokkal könnyebb úgy, hogy azt mondom, hogy én azért nem csinálom, mert én mást akarok. Én például tanulni akartam megtanulni vizsgára az adott matematikai témakört, amit egyszerűen főleg, mivel meglehetősen konvergens gondolkozásmódra épül a matematika, nem igazán lehetett úgy felfogni. Arról szólt, hogy olyan dolgokat csináltam, amik mellett nem fért meg. Most ebben a perspektívában, hogy így beszélünk róla, leginkább örülök, hogy ennek a korszaknak vége van. Sok nagyon pozitív élmény kapcsolódik hozzá. Nagyon sok helyzetben jó volt segíti néha az embernek a gátlásait levetkőzni. Na, ha ugyanakkor viszont pont iszonyatos gátlásokat tud kiépíteni, ez nagyon kiszámíthatatlan. Talán ezt is szeretik benne sokan.
Dr. Rigó Péter addiktológussal, az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézetbeli rendelőjében beszélgettem.
Minden drogról azt tartjuk, hogy éppen azért drog, mert valamilyen függőséget tud okozni. Tehát a szenvedélybetegségeket úgy is szoktuk különböztetni, hogy a függőség az testi vagy lelki dominanciájú-e. Ugye azok a függőségek, amelyeknél úgynevezett erőteljes testi tünetek vannak a megvonás kapcsán, azokat szoktuk az úgynevezett kemény drogok kategóriába sorolni. Hát ide elsősorban ugye az opiátok tartoznak, hát a kokaint is ide szokták sorolni, de tulajdonképpen a könnyű drogok azok, amelyeknél ugye a testi függőségi tünetek gyakorlatilag nem nagyon jelennek meg, viszont ugye pszichés függőség az ugye a cannabis származékoktól a különféle designer drogokig, vagy az amfetamin készítményekig, az természetesen mindenhol megvan. Ennek ellenére ugye a könnyű drogok sem egyformák. Ha azt nézzük, hogy milyen ugye problémákat okoznak a fogyasztónak, akkor ugye ha már nézzük a cannabis, mint ugye a legártatlanabbnak tartott drogot, ugye tényleg a vizsgálatok nagy része azt mutatja, hogy lényegesen kevésbé ártalmasak, mint az úgynevezett, akár az alkoholt vesszük, tehát a legális ugye hozzáférhető élvezeti cikkek közül.
Tehát azt állítja, hogy még az alkoholnál is kevésbé ártalmas a marihuana?
Én nem csak én állítom ezt, nagyon sok vizsgálat történt ez ügyben, és ezek egyértelműen. Ugye az alkohol először is ebből a szempontból egy kemény drog.
Mert hogy fizikai elvonási tünetei
vannak. Nagyon súlyos elvonási tünetei vannak, mint azt tudjuk. Tehát már ebből a szempontból is egy más kategóriába tartozik. Az már csak legalitás kérdése. A cannabis az persze egy könnyű drog ilyen szempontból, bár ezek inkább jogi kategóriák és nem orvosi kategóriák, de tudjuk, hogy a cannabisnak is vannak. Ugye különösen ugye az erős függők, tehát nem a rekreációs célból hetenként egy-két füves cigarettát elszívókról van itt szó. Nagyon sok egyetemista például szenved attól, találkozom olyanokkal, akik elég rendszeresen, tehát nagy mennyiségben is naponta szívnak füves cigarettákat, és ezeknél például a memória az nagyon súlyosan, tehát a tanulási funkciók azok nagyon súlyosan sérülnek, tehát nem nagyon tudnak mondjuk vizsgára felkérni a rövidtávú memóriájuk sérülése.
És ez hosszú távon is megmarad? Tehát ez maradandó károsodás?
Nem maradandó károsodás. Tehát hogyha ezt elhagyják, akkor gyakorlatilag ezek a memóriával kapcsolatos problémák azért megszűnnek, de ezzel együtt ugye ismert az, hogy ezek az úgynevezett amotivációs szindrómák, tehát ahol egy ilyen inaktív, passzív állapot, egy kicsit a depresszióhoz hasonlít ható állapotok lépnek föl, és ugye vannak olyan jelzések is, hogy az immunrendszert például eléggé blokkolja, tehát bizonyos daganatos megbetegedések, vérképzőszervi daganatos megbetegedés előfordulása, például leukémiák, azok kannabisz fogyasztóknál nagyobb számban jelennek meg.
Végül is minden kábítószer egyfajta idegméreg. Az idegrendszert nem károsítja maradandóan? Nem maradnak vissza pszichés zavarok, backflashek, ilyesmi?
Inkább azt szoktuk tapasztalni, hogy arra, hogy mondjam, vulnerábilis, tehát sebezhető személyiségeknél akár egy cigaretta is kiválthat például pszichotikus állapotot, súlyos szorongásos állapotokat. Sok ember éveken keresztül szívja anélkül, persze, hogy komolyabb pszichés zavara vagy károsodás ellen, inkább egy kiváltó, tehát indukálni tud lappangó pszichés zavarokat, mint minden kábítószer, minden könnyű drog is, amely kezdetben persze úgy indul, mert ugye szoktuk a drogfogyasztókat megkülönböztetni, ugye ezek kíváncsiakat, úgynevezett élménykeresőket és úgynevezett öngyógyítókat. Tehát azok, akik mikor először találkoznak a droggal, akkor egy nagyon pozitív hatást érnek, tehát úgy hat rájuk egy bizonytalan, instabil személyiség, ugye ezért stabilizálódott, hogy a hangulata javult, hogy a világgal való kapcsolata lényegesen megváltozott, sokkal jobban érzi magát. Tehát ezek az emberek először kvázi gyógyszerként öngyógyításra használják ezeket. Bizonyos kínokat kerülnek el, nem csak örömöket szereznek, ami kezdetben ugye a mézes hetekben, mézes hónapokban nagyon jól is működik. Később aztán jönnek ezek a korábban nem kalkulált, vagy nem számítanak arra, hogy aztán később jön a függőséggel és a mellékhatásokkal járó, hogy mondjam már, menekülés az elvonástól című fejezet.
Tehát akár a marihuana is kialakíthat egy erős pszichikai függést?
Hogyne, tehát nagyon erős függést tud ki, hát azért is tartozik a szenvedélybetegek közé. Nem könnyen, azt mondom, nem hamar, de nagyon erős pszichés függést alakít ki.
Mert ismerek olyanokat is, akik magukat függőnek mondják, tehát hogy valamikor függők voltak, és azt mondták, mégis képesek voltak egyáltalán saját akaratuk által letenni a cigit, egyszerűen azért, mert újabb célokat tűztek ki maguk elé. Van, aki erre nem képes, és orvosi kezelésre szorul?
Igen, tehát az nem jelenti azt, hogy ha valaki függő lesz, akkor nem tud leszokni. Mondjuk ez egy nagyon nehéz kérdés, mondjuk itt tartunk, ugye a fűnél ugye a dohányzást vegyük alapul, a dohányzásra a legnehezebb leszokni, tehát nehezebb leszokni, mint a heroinról. Tehát aki például összehasonlították a füvezőket és a dohányzókat, tehát ugye aki nem tud dohányozni, az nehezen tud füvet elszívni, mert ugye ezt mégiscsak meg kell tanulni. De érdekes módon a füvet nagyon sokan kinövik, abba hagyják, nem dohányoznak tovább. Abba hagyják a füvet, és a dohányzást is abba hagyják. Tehát erről le lehet szokni, ez nagyon sokat számít a személyiség érettségétől, a személyiség stabilitásától. Akinél ez nincs meg, az... ha segít, akarnak általában segítséget kell igénybe venni, de a fűről is, mint a legtöbb kábítószerről, azt gondolom, le lehet szokni természetesen. A speed, ami viszont igen káros, hogy mondjam, neurotoxikus, mondhatni, agyroncsoló hatással bír, az amfetaminnal egyébként, ugye ez a speed, ez a gyorsító, ez a kornak az igazi drogja, hogy úgy mondjam, hiszen légy aktív, légy erőszakos, légy határozott, légy uralkodó, érez, hogy te vagy a mindenség. Ebben a speedek, és ugyanakkor erőt, energiát ad, fáradhatatlanná válik tőle az ember. És hát ugye ezt, ugye a diszkódrogok, nem véletlenül parti drogok, mert hát ez ugye kell a sok inger, kell a közös, akkor emeli, fokozza ennek a drognak a hatását. Viszont ennek már nagyon sok idegrendszeri károsító hatása van, nem csak idegrendszeri, vegetatív, tehát látjuk, hogy ugye itt már az úgynevezett halálesetek is gyakrabban fordulnak elő. Ugye megszünteti a fáradtságérzést, tehát szívkeringés zavarok nagyon könnyen fellépnek, ugye itt van, hogy halálba táncolják magukat fiatalok, nincs védekezés, nem érzékeli a szervezet a kifáradást, tehát szívmegállás, szívritmus zavarok lépnek föl, magas vérnyomást, hipertóniás kríziseket tud létrehozni, kiszáradást. A legtöbb haláleset azért az úgynevezett hipertermia, tehát a hőmérséklet hőmérséklet szabályozás, hogy úgy mondjam, borul föl, és egy gyakorlatilag befolyásolhatatlan, magas, lázas állapot lép föl, ami hát végül is a keringést és a nagyobb csere összeomlását okozza.
A természetes kábítószereknél, marihuánánál, gombáknál, egyéb halucinogéneknél nem léphetnek föl ilyen zavarok.
Nem jellemző, tehát tulajdonképpen ezeknek a vegetatívumra való hatása nem olyan veszélyes mértékű, tehát gyakorlatilag nincs halálos dózis, hogy így mondjam, még ugye az egyéb szereknél, vagy legalábbis a hatékony dózis és a halálos dózis között óriási különbség van.
Mindezekből számomra az derült ki, hogy pszichológiailag vagy pszichiátriailag tulajdonképpen azokra vannak káros hatással ezek a szerek, akiknek eleve van valamilyen pszichológiai problémájuk.
Azoknak, akik kipróbálják, mert ugye a fiatalság kipróbálja, 80-90%-ban kipróbálja. Most nem jelenti azt, hogyha ezek egyébként épp és egészséges emberek, hogyha ezt kipróbálják, hogy akkor abból függőség lesz. Ez tévedés. Tehát ez egy nagyon elterjedt, hogy elszívott egy cigarettát, akkor ugye ez a kapudrog elmélet, hogy belép, akkor utána. Én azt kell mondom, hogy ilyen alapon először akkor, ha megnézzük, a 90%-ban dohányoznak mondjuk a kábítószer, akkor leginkább a nikotin lenne a beléptető drog, de nem erről van szó, mert nagyon sokan kipróbálják, aztán elhagyják. Azt kell mondom, hogy nagyon sokan kinövik. Akik, nyilvánvalóan, ha egy előzetes szűrés lenne, és meg lehetne mondani már gimnazista korban, hogy valakinek a személyisége olyan, amilyen, később talán ezt majd genetikailag is ma már a gyógyszereket lehet emberekre lebontva genetikai, meg lehet mondani, hogy ki az, aki veszélyeztető, és meg lehet majd mondani, hogy te ezt ne használd, rád nagyon nagy valószínűséggel ez problémát fog okozni. Egyébként a kannabioid most a leginkább kutatott dolgok, ez egy egészen egy új fejezetet fog nyitni. Ugye az emberbe is vannak kannabioid, endogén kannabioid, az ember maga is termel kannabisz-szerű anyagokat, ilyen receptorokkal is rendelkezünk, nem véletlenül ugye a THC-nak is megvan a kötődési eljegye, de az ember maga is termel, ahogy van endogén endorfin. Éppen a fájdalom mechanizmusnak lehet ez egy új útja, ez az endogén kannabioid rendszer, és ugye a tanulási mechanizmusok, és egyéb, ez egy most kutatott dolog, de úgy tűnik, ugye a tapasztalat, több ezer év tapasztalatán, ezen kívül gyógyászatra is ugye nagyon sok helyen, más kultúrákban ismerten használják, tehát a mértékletes fogyasztás, ugye tudjuk, hogy ha valaki alkoholt fogyaszt, az nem biztos, hogy alkoholista lesz. Tehát azt kell mondanom, hogy ha van kulturált drogfogyasztás, akkor lehet kulturáltan fogyasztani kannabiszt, hogy lehet kulturáltan alkoholt, és lehet kulturáltan a dohányzást is folytatni. Tehát ezeknek az úgynevezett addiktív potenciája nem olyan magas, hogy ezt ne lehetne valamilyen határok között, tehát a kontrollvesztés, ami a függőség, tehát itt nehezebben jön létre. Tehát ezért ezek a drogok úgy néz ki, hogy kevésbé veszélyesek orvosi szempontból is, de hogy problémát okoznak, és tulajdonképpen nagyon sokan azért súlyos, irreverzívis károsodások nem szenvednek, azt is ugye ezek a vizsgálatok bizonyítják.
Volt egy időszak az életedben, amikor így megmártoztál a könnyű drogok világában, aztán egyszer csak felhagytál mindenféle drogfogyasztásra, a spanglit is letetted.
Hát, ami motivált, az így utólag visszatekintve, leginkább az unalom. Tehát úgy éreztem, hogy nagyon sok érdekes dologról olvassatok a világban, elég sok könyvet átnyálazva láttam, hogy a világban annyi érdekes dolog van, és ezeket mind nem látom. És nem tudtam, hogy ez miért lehet. Úgyhogy tanultam a Blake-től, aki azt mondta, hogy a paradicsomba csak úgy lehet eljutni, hogyha az ember megérje a szélsőségeket. Úgyhogy úgy gondoltam, valahol el kell kezdeni. És azt olvastam, hogy olyan élményekkel gazdagodhatok, amivel egyébként nem. A legegyszerűbb élményei az embernek azok tulajdonképpen nevetségesek. Mert amikor az ember félig felnőtt, akkor ez a félig felnőtt ember, ez kezdi elveszíteni a kapcsolatát önmagával. És ez egy furcsa érzés, ettől még üresebbnek tűnik az élet. És hogyha úgy alakul vele, hogy hát egyéb úton is biztos lehet, de mondjuk, hogyha találkozik a fűvel, akkor egyszer csak így visszatalál egy érdekes kapcsolatot saját magához. Ez a kapcsolat, ez olyan, hogy ez ember rendkívül gyermekded módon és gyermekded dolgokat kezd el elkövetni saját maga és mások ellen, de közben újra felfedezi saját magát.
Mire gondolsz, bocsánat, milyen dolgokat követsz el magad ellen, meg mások ellen?
Hát elsősorban olyan gátlásaimat vetkőzöm le, amik megakadályoznak abban, hogy tényleg azt mondjam, amit gondolok, azt tegyem, amit szeretnék.
És az alkohol, ez nem feltett ki ugyanilyen hatást?
Nem, az alkohol sem erre alkalmatlannak tűnik, ugyanis az alkohol, ez inkább beszűkíti a gondolkodásomat, és ugyan felszabadítja az érzelmeimet, de csak olyan feszültségként, tehát így nincs hozzá agyam, hogy megvalósítsak belőle valamit. Még ebben az esetben az ember kap egy impulzust az érzelmeiből, amik eddig esetleg nem látszottak, nem voltak a felszínen, és éppen megvan hozzá a tiszta tudata is, amivel kifejthet az irányba valamit. Elmondhatja, kifejezheti, stb. Ez jó érzés. Lehet, hogy csak annyi az élményed, hogy éppen nehéznek tűnik járni. De az, hogy nehéznek tűnik járni, az valami olyan érdekesség, mint amikor a gyerek járni tanult. Tehát újra járni tanulsz, és látod már felnőtt fejjel azt, hogy milyen járni tanulni. Az emberben kialakul egy ilyen felsőbbrendűség tudat, egy kis lenézés a világgal szemben emiatt.
Mire gondolsz?
Hát egyfelől ez egy ilyen kívülállás élmény. Ez az, hogy én csinálok ilyet, sok hülye meg nem csinál ilyet. És az ember azt gondolja, hogy én vissza tudok találni valamihez, ami valamilyen őseredetibb dolog. Saját magamban, a többiek meg nem, mert azok csak mennek bele a nagy sémákba, és így bezabálnak minden hülyeséget, én meg tiszta tudattal nézek szembe a dolgokkal. Csak hogy ez a tiszta tudat egy idő után csak tiszta tudat marad, és teljesen impotens lesz, cselekvésképtelen. Tele lesz lehetőséggel, elképzeléssel, meg minden egyéb dologgal, de anélkül, hogy neki tudna állni határozottan, és megvalósítani valamit abból, amit kitalált. Elgyengít a dolog egy idő után. Túl sok az öntudat, túl kevés a cselekvés.
És nem kezdett egy idő után kiüresedni ez az anyag, vagy ez az élmény?
De mindenképpen, tehát egy idő után ráadásul, mert az ember attól vált függővé, ezt lelki értelemben kell gondolni, hogy ilyen újabb és újabb lehetőségeket és gondolatokat fedezzem fel. És egy idő után rá kell jönni, hogy ha az ember nem csinál semmit a valóságban, akkor viszont nincs mit katalizálni ezzel a dologgal. Tehát egy idő után szükségem van arra, hogy igenis tegyek olyan dolgokat, amik építek valamit az emberi kapcsolataimban, hogy építsek valamit a munkámban, vagy az iskolában csináljak valami kreatívat, de olyat, amit befejezek, végigcsinálok, végigküzdök. És hogyha ez megvan, akkor utána lehet, hogy ismét tudom katalizálni a bennem zajló folyamatokat valami ismivel, de hogyha állandóan csak a katalizátort veszem magamhoz, akkor egy idő után nincs mit katalizálnom.
És akadályozott is a céljaidnak a megvalósításában?
Maximálisan akadályozott egy idő után, határozottan teherként jelentkezett, és rossz érzés volt, mert azt, amit eredetileg kaptam tőle, ezt már nem adta meg, ugyanakkor cselekvésképtelenné tett, és ez borzasztó érzés, tehát ez az öntudat impotenciája, ami szerintem a legrosszabb, amikor tisztában vagy azzal, hogy impotens helyzetben vagy, szélsőségesen és tisztán látod azt, hogy igen, ez az. Ez egy nagyrakás impotencia, és nem tudsz semmit csinálni. Hát ez ennél szarabb érzés lelkileg nem nagyon van szerintem.
Azt mondtad, hogy érzelmileg is sokszor kiszolgáltatottál. Tehát...
Ez kiélesíti az embernek az érzékeit. Nem csak az öt érzékszervedet élesíti ki, hanem az érzelmi érzékenységedet is fokozza. Méghozzá elég rendesen. Most ha az ember egy kicsit szorongó, akkor ugye ezt is megsokszorozza. És akkor te leszel egy idő után fölösleges gyanakvással, meg olyan érzelmekkel, amik túlspirázottak tulajdonképpen az adott helyzethez. De mivel állandóan ebben a túlérzékeny állapotban vagy, ezért így nem tudsz normalizálódni.
Volt olyan, hogy úgy érezted, hogy rabjává váltál?
Ami miatt benne marad az ember ebben a dologban, ez nem maga az anyag. Tehát,
kíváncsiság?
Nem, ez inkább a társaság. Tehát egy bizonyos szociális körülménytől váltam függővé, nem attól, hogy szívok. Legkevésbé sem. Voltak emberek, akikkel úgy alakultak ki a kapcsolataim, úgy alakult ki az a környezet, amiben együtt működtem velük, ez a barátnőmre is különösen érvényes egyébként, hogy ennek ez egy ilyen konstituáló, egy ilyen felépítő eleme volt, hogy szívunk. Én voltam a társaságban, azt hiszem először, aki elkezdett nem szívni. Tehát így időnként, amikor összejöttek a többiek, akkor én nem kértem. És ez tök rossz volt. Hát így teljesen outsider lettem. És outsidernek lenni mindig pocsék. De viszont én már nem éreztem jól magam tőle, tehát így két választásom volt, vagy így érzem magam rosszul, vagy úgy. És úgy gondoltam, hogy az előremutató az outsidernek lenni. Tehát, hogyha arra vagy kíváncsi, hogy milyen rossz hatásai vannak, olyan mondjuk nagyjából objektív rossz hatásai, amiket az ember magán tapasztal. Az embernek az életszervezését megnehezíti tulajdonképpen. Egyfelől, mert szerintem teljesen fizikai értelme rontja a memóriát, ezt érezni lehet. Másfelől pedig az embernek szép lassan az életvitele ilyen adhok esetleges dolgok halmazává válik, és soha nem ér oda sehova időbe, meg nem is veszi komolyan, hogy oda kéne érnie, mert sokkal érdekesebb dolgok történnek, imit meg amott. És hát, mint én abba is hagyod, a memóriád ez egy idő után így elkezd regenerálódni. Nem tudom, hogy most orvosilag melyiknek van komolyabb hatása. Én úgy éreztem, hogy a memóriám maga az rendbe jött. Az életszervezésem az regenerálódott nagyon lassan. Tehát amíg újra rendbe raktam az életemet, hogy legyen benne rendszeresség, azon a módon, ahogy korábban volt benne, az tartott sokáig. És tulajdonképpen ez volt a legrosszabb hatása.
Demetrovics Zsolt pszichológust a könnyű és kemény drogok, illetve a marihuana és az alkohol viszonyáról kérdeztem.
A holland elképzelésben ez a könnyű drog, kemény drog elkülönítés, ez alapvetően egy stratégiai elkülönítés volt, aminek volt egy tudományos alapja, ami valóban arról szólt, hogy azt mondták, hogy a kanabis származékok, tehát a marihuana és a hasis, az kevésbé egészségkárosító hatású, mint az egyéb drogok, illetve kisebb az úgynevezett addiktív potenciáljuk, tehát kevésbé okoznak függőséget. Innentől kezdve azonban az elkülönítés az alapvetően arról szólt, hogy azt mondták, hogy ha ez így van, akkor hogyha külön elbírálás alá vesszük ezeket a szereket, akkor ketté választhatjuk az úgynevezett könnyű drogoknak, tehát a kanabis származékoknak a piacát, a kemény drogoknak a piacától, és ezáltal csökkenteni tudjuk annak a veszélyét, hogy átjárás legyen a két droghasználati réteg között. Tehát, hogy onnantól kezdve, hogy ez az elkülönítés létrejött, onnantól kezdve ez elsősorban egy drogpolitikai lépés lett, ami azért fontos, mert hogy ez arról is szól, hogy nem önmagában kezdeni, hogy könnyű vagy kemény drog, illetve az, hogy ez milyen kontextusban használom azt, hogy könnyű vagy kemény drog, az önmagában is könnyebbé vagy keményebbé tesz egy drogot, hiszen azt mondom, hogy egy ilyen drogpolitikai kontextusban azért is könnyű drog a marihuána, mert kisebb az átvezetési esély a kemény drogokhoz. Magyarországon például nincs ez a elkülönítés, azt lehetne mondani tulajdonképp, hogy mondjuk a kanabisz származékok veszélyesebb drogok, mint Hollandiában, hiszen Magyarországon nagyobb az esélye az átjárásnak, mivel ugyanaz a kereskedő árulja a marihuánát is, mint a heroint adott esetben. Ennek Hollandiában kisebb a valószínűsége. A veszélyesség meg azért egy nehéz kérdés, mert a veszélyesség az egy borzasztó komplikált dolog, ami nagyon sok összetevőből áll össze. Általában itt az egészségkárosító hatásra gondolunk, de hát a veszélyesség az nem merül ki az egészségkárosító hatásban, mert ide tartozik az is, hogy a társas kapcsolatokat mennyire rombolja egy adott szernek a használata, mennyire nagy a kockázata tartós, a jelentős függőség kialakulásának, mennyire vezet az adott szer használata, illegális aktivitásokhoz, stb. Ha tisztán az egészségügyi ártalmakat nézem, akkor az egy tudományos közhely, hogy az alkohol veszélyesebb tehát jelentősebb egészségkárosító hatással bír, mint a marihuána. Ezt nehéz vitatni. Ez önmagában nem jelenti azt, hogy az alkohol a veszélyesebb drog, mert úgy sok más egyéb veszély is van, ami veszélyt például a jogi szabályozás is generálhatja. Tehát, hogy a marihuána sok veszély abból származik, hogy illegális, bármilyen furcsa is, hiszen például egy veszély az, hogy egy fiatal, aki szép jövő előtt áll, az börtönbe kerül a marihuána fogyasztása miatt. Ez ugye egy egyértelmű ártalom. Egy olyan ártalom, amit a jogi szabályozás fog okozni. Másképp a jogi szabályozás azért van így, mert azt gondolja az állam, hogy ez kevesebb ártalommal jár, mint hogyha szabadon engedik, hogy az emberek marihuánát használnak. Szóval egy bonyolult dolog, de hogy a lényeg az, hogy az ártalmak sokrétűek. Az alkoholról általában azt gondoljuk, hogy van egy olyan kulturális hagyománya a használatának, ami miatt a társadalomra kevésbé lenne veszélyes, mint a marihuána. Ez valószínűleg így nem igaz, mert azért tudjuk, hogy ha akár a halálozási adatokat nézzük, akár a családokban kifejtett romboló hatást nézzük, akkor valószínűleg megint csak az alkohol, hát a halálozásban egész biztos, ez ugye összehasonlíthatatlan a marihuánától, gyakorlatilag nem lehet meghalni a alkohol miatti halál okok pedig hát sok ezer főt tesznek ki évente Magyarországon. De úgy valószínűleg családi romboló hatása is jelentősebb az alkoholnak, stb.
Tudnál konkrétumokat mondani, hogy a marihuana fogyasztásának milyen káros lelki hatása, pszichai hatása van társas kapcsolatokra, ahogy említetted is?
Ami egy biztos következmény, ami inkább egy pszichés hatás, hogy a marihuána pontosan a módosult tudatállapotot előidéző hatása révén bizonyos értelemben eltávolíthatja az embert a realitástól, vagy a minden napos életnek a dolgaitól, és ebben az értelemben csökkentheti az amúgy a társadalom által elvárt, vagy normálisnak tartott aktivitásokban való részvétel. Szintén úgy tűnik, hogy van az interpersonális kapcsolatokban, baráti kapcsolatokban egy beszűkülés az intenzív marihuana használóknak. Valami olyasmit próbálok mondani, hogy megvan az a kockázata a tartós marihuana használatnak, hogy bezáródik valamelyest a használat egy olyan világban, amiben központi szerepet foglal el a marihuana, és kirekesztődhetnek más egyéb dolgok. Ami fontos, hogy nem drogspecifikus dolgokról van itt szó, szóval, hogy azért a következmények azok mindig a drog és a személy, illetve a környezet kölcsönhatásából fognak létrejönni, szóval hogy ez a hármas, ez mindig együtt működik.
Legalja az mondjuk ilyen efedrines orcsepp volt, meg őrölt szerecsendió, ami igencsak hatásos volt, de hát szétszedi az ember szervezetét, szóval nem ajánlom. Meg hát gomba, meg has is, meg ilyenek voltak még.
Efedrin, tehát konkrétan szemcseppet?
Orcsepp.
Vagy orcseppet ittál meg?
Aha.
És ez hogy jut eszedbe ilyen?
Ezt hallottuk, a pánkoknál terjednek ilyen nagy receptek, hogy hogyan lehet minél olcsóbban, minél jobban szétcsapni magunkat.
És ennek milyen hatása van?
Az efedrinnek? Hát, nagyon különleges. Elkezd bizseregni a fejed, és amikor oda nyúlsz, akkor olyan, mintha ott maradna a kezed. Meg ilyen vicces dolgokat csinál, de egyébként pár próbálkozás után az volt, hogy iszonyatosan fájtak a szerveim, és nem nagyon akartam utána folytatni, mert nagyon szarul voltam tőle.
És a szerecsendió?
A szerecsendió is nagyon durva, kb. 50 forint egy csomag, és ketten teljesen kikészülnek pár napra. Ez is jó kis pánkos megoldás.
Mi az, hogy pár napra? Akkor napokig nem nagyon tudsz kommunikálni emberekkel, vagy mi történik?
hát kb. 8 óra mire elkezd hatni, miután megetted, aminek undorító íze van. Szóval 8 óra mire hat, akkor teljesen kikészíti az embert, de úgy, hogy mindenféle előjön, most én nem tudom, sok minden előjött. Hallásra például nagyon rámegy, meg nagyon jókat halúzik az ember tőle, de az is teljesen szétszedi a szervezetet, szóval utána napokig ki van ütve tőle az ember, és nem bír rendesen élni.
De mondjuk otthon, mikor sétáltál a szüleid előtt lakásba, hogy nem tűnt föl, hogy napokig módosult tudatállapotban vagy?
Nem, hát folyamatosan módosult tudatállapotban vagyok.
Ezt hogy értsem?
Mindegy. Hát ők csak annyit láttak, hogy megérkezek fesztiválról, és fáradt vagyok. Azt, hogy én mit látok belül, azt ők nem látják. Nem halusztam olyat, hogy jön velem szembe a folyosón egy vonat, tehát annyira durva nem volt.
És hogyan kezdted el ezt az egészet?
Hát tudod, amikor a piálás már nem buli, akkor az ember így kíváncsiskodik jobbra-balra. Aztán tapasztalgat. Csak aztán van, aki benne is marad ebben a kíváncsiságban sokáig, és leépíti magát, van, aki meg túllép rajta.
Te hány évig kíváncsiskodtál?
Hú, elég csak. Mondjuk úgy 5 évig.
És aztán mi történt?
Hó, nagy váltás. Hát az első lépés az volt, hogy elkezdtem tájcsizni, és elmentem egy táborba, és akkor olyan dolgokat éreztem, hogy abszolút nincsen szükségem semmiféle ilyen drogokra, mert anélkül, egyrészt anélkül marha jó meg vagyok, másrészt a tai chi az sokkal-sokkal jobb, és nagyon jó érzéseket tud adni az embernek, nem csak az érzéseket, hanem egészen mélyen megváltoztatja, megmozgatja az embert, és sokkal értelmesebb dolgoknak tartott azóta is tai chizni, mint szívni. És aztán ment egy ilyen libikóka állapot egy ideig, hogy tájcsiztam is, meg szívtam is, de akkor nem nagyon, és akkor volt egy barátnőm, aki abszolút bio életmódot folytatott, és nagyon nem vette jó néven, hogyha akár egy slukkot is szívtam volna, és egyszer szívtam tényleg egy slukkot, szóval már kitisztult szervezetre ez elég erősen hatott, és utána találkoztunk, és nagyon, nagyon rosszul érezte magát mellettem, és én is mellette, ezáltal teljesen egy más síkon mozogtunk, és nagyon rossz volt, és akkor azóta gyakorlatilag nem történt.
Abba tudtad volna hagyni csak úgy magadtól, ha nincs tájcsi, vagy nincs barátnő?
Azért csináltam, mert unatkoztam. Hát igen, voltak éppen unalomban csináltam, nem volt más dolgom. Úgy értem ezt a más dolgot, hogy a kábítószer is, meg a mondjuk ezek a mondjuk a tájcsi is hasonlítanak bizonyos szempontból. Tehát abból a szempontból, hogy az embernek egy olyan részét aktivizálja, ami mondjuk a hétköznapokban egy átlag embernél nem nagyon szokott működni. És
mire gondolsz?
Hát ami mondjuk a legegyszerűbb, az mondjuk a hallucinációk, de az egy eléggé külsődleges dolog. Kinyitja az érzékelést. Egy ideig persze, a kábítószer, aztán végül is ugyanúgy egy begyöpösödött és egy megszokott dolog lesz, mint bármi más. De a tájcsival egyenlőre nem ezt érzem, szóval egyenlőre csak nyílik a világ, és nem tudom, mikor lesz vége. Ismerek olyan embert, aki úgy használja a drogokat, hogy mint egy szellemi utat, tehát ilyen sámánisztikus jellegűen fogja föl. De tehát az tényleg egy út, ami egyfajta fejlődés, de hogyha megnézel egy átlagos drogost, az nem egy úton van, hanem egy állapotban dagonyázik éppen. És semmi oka nincs onnan kikerülni, mert miért? Azt vettem észre, hogy mindig kell valami. Hogyha egy ember, az ember nem fog tudni leszokni a drogról, hogyha nincs helyette valami más. Nekem lett a tai chi, amit egy magasabb szintű dolognak gondolok, és érzek, hogyha van egy átlagos drogos, aki le akar szokni, de nincs helyette más, mondjuk sport, vagy nő, vagy munka, vagy tanulás, akkor szerintem nem fog tudni leszokni róla, mert a drog az egy olyan dolgot helyettesít, ami egy ürességet pótol végül is.
Mikor mondjuk sokat szívtál, vagy más dolgokat is kipróbálgattál, voltak akár fizikai, akár olyan mentális tünetek, amik így megijesztettek, vagy ami miatt úgy érezted, hogy ezt abba kéne hagyni?
Ugye ilyen különböző szervek elkezdtek fájni, nem is tudom, nagyon rosszul éreztem magam alapvetően, meg igazából most így utólag visszagondolva baromi depressziós voltam végig, és nagyon rosszul éreztem magam a bőrömben. Ez mondjuk a fizikai dolgokból is levezethető.
Tehát valamiért mégis csináltad, valamiféle élményt nyújtott?
Élményt azt nyújtott persze. Hát olyan, mintha meghatványoznák ezt a világot, ami most van. Tehát ott repül a kismadár, és akkor nem tudom, ez hatványoz meg a tudatodban. Mindenféle érzékeddel rácuppanva erre, és akkor ott van. Tehát egyfajta, akinek elég ez a világ, úgymond, tehát akinek elég az, hogy járja a szürke utcákat, és szürke kívül belül, mondjuk ezt nem hiszem, hogy van teljesen ilyen ember, de mondjuk aki ezt szokta meg, annak, és ezt elfogadja, és boldog vele, úgymond, tegyük fel, van ilyen, akkor annak nem lesz szüksége semmiféle drogra. Akinek ez nem elég, az, és csak ezt ismeri, akkor ennek ez lesz egyfajta kiút, vagy egy másik fajta érzékelési mód. Valaki előbb találkozik mondjuk a jógával, és jógában fogja ezt megtalálni, tehát nem kell előtte feltétlenül drogozni. És én úgy vettem észre, hogy sok mindenben segít, sok mindenben gátol a kínai vonalban. Tehát testileg sok mindent, tehát mondjuk a májamat szépen helyre kell hozni, mert azt így eléggé szétszette. Meg most, ahogy így tisztulok, úgymond, fizikailag is, meg mondjuk szellemileg, lelkileg is, jönnek fel olyan dolgok, amik drogos emlék. Tehát tudom, hogy a drog miatt van. Különböző olyan parák, érzékenységek, mindenféle, amit a drog erősített. Viszont egy másfajta érzékelést meg kinyitott.
És most, hogy már semmilyen tudatmódosítószerrel nem érsz, mit teszi szépé neked a madárnak a repülését?
Hát... mit teszi szépé? Hát szerintem ez már olyan, amiről nem tud az ember beszélni. Nem is kell talán. Önmaga.
Dr. Funk Sándorral a Nyírő Gyula kórházban beszélgettem.
Soha nem hallottam, hogy valaki kategorizálta volna az alkoholt például, ami pedig, hogyha nem volna legális, egyértelműen kemény drog volna. Azért hozzá kell tenni, hogy nagyon sokára okoz csak szociális problematikát, ami azzal kapcsolatos, hogy a makrotársadalom nemhogy eltűri a fogyasztását, hanem egyenesen preferálja, ugye jutalmazza az alkoholfogyasztó magatartást. A másik, hogy az alkoholnak nagyon sajátos tulajdonsága, hogy egész kis mennyiségben is használható. Tehát ugye gyakorlatilag már egy korty alkohol is hat, és ez azt jelenti, hogy az alkohol kettős arcú, ugye az előbb ugyan azt mondtam, hogy kemény drog, és nyilvánvalóan így van, azonban van olyan fogyasztási módja, ami a lágy drogok közé sorolhatóvá tenni. Szóval nagyon érdekes az alkohol kérdése. A fűvel kapcsolatban pedig az a helyzet, hogy ez az egyértelműen lágy drog, amit ugye mindig összevetnek, hogy néz ki egy füvet szívott, ugye, és hogy néz ki mellette egy csontrészeg ember, hát valóban riasztó a különbség, de hát senki nem mondta, hogy azzal kell összehasonlítani, ez az egyik. A másik az, hogy azért a fűre rá lehet szokni, függőség van rá, és a hosszú távú hatásai ugyanolyan kedvezőtlenek, mint ha elkezdenénk vizsgálni, hogy mi történhet, ugye egy akut állapot során, tehát akkor, amikor az illető éppen be van szíva, hogy így fejezzem ki magam, ugye nem sokkal jobb a helyzet, mint ha valaki részeg. Igaz, hogy a részegek egy része agresszív és erőszakos cselekedetekre hajlamos, illetve balesetet okoz, de a füves állapotban is nagyon veszélyes és veszélyeztetett lehet az illető, például ha mondjuk egy repülőgépet vezet. Ugye, mint arra volt egy pár példa, és van néhány tisztázatlan eset is, hogy egy pilóta miért csinálja azt, amit csinál. Na most már mondhatná, hogy miért rángatom ide a hajuknál fogva a pilótákat. Azért, mert olvastam egy kimutatást, ez egy amerikai kimutatás volt, hogy a pilóták hány százalékánál találtak a vizeletükben THC maradványokat, és ez a százalék, ez 20-40 között van. Ugye nyilván arról van szó, hogy mivel ha valaki italt fogyasztott, azt ugye a szoba túlsó végéből is látni, az illető már kocsit sem vezethet. Ellenben, ha valaki befüvezett állapotban van, akkor azt nyugodtan el tudja titkolni. Nem látni rajta se a mozgásán, nem látni sem a beszédén, nem érezni, és főleg nincsen szájszaga, és nem is aluszékony. Tehát ez bizonyos értelemben még veszélyesebb, mint az alkohol. Ugye a marihuánánál az az alaphelyzet, hogy az akut mérgezést által beszívott állapot az lezajlik néhány óra alatt, viszont a vizeletben hosszú hetekig megmarad az anyagnak a nyoma. Tehát ugye akár ha az illető egy alkalommal csinálja egy hónapban, akkor ezzel gyakorlatilag folyamatos vizelt pozitivitást tud magának előidézni. Tehát, hogyha valakinek a vizeletébe találnak ilyet, az nem azt jelenti, hogy az illető éppen most ilyen állapotban van, szó sincs róla.
De elmezavar, vagy ilyen pszichés hatása visszamaradhat azután is, hogy a beszívottság állapota elmúlik, ez a pár órás mérgezés?
Nem marad vissza semmi. Jelenlegi módszereinkkel nem lehet kimutatni ilyet. Azt tudjuk, hogy hosszú távon, de ez tényleg sok éves, tehát 10 évnél hosszabb időt jelent, vannak objektiválható és bizonyítható memória zavarok. Tehát ezt lehet mondani, hosszú távon ártalmas. Most ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a bevésés nagyon zavarja, tehát egy ilyen füves mérgezett állapotban nem működik normálisan és szokásos módon az emlékezet, és hát valószínűleg az egész psziché súlyosan megzavart állapotba kerül. Most érdekes módon alkohol okozta mentális betegségekről, ugye körülbelül egy tucatnyiról tudunk, és ezek kétséget kizáróan leginkább alkoholtól keletkeznek, bár esetleg mástól is, de olyan, hogy a fűtől leírnának ilyen markáns dolgokat, mint például a Korszakov pszichózis, olyanról nem tudunk.
Nincsen a fűnek magában is egy antiszociális hatása?
Nincsen, arról nem tudunk. Tehát ugye nem okoz agresszivitást, és hát nem okoz olyan problémákat, mint az alkohol, hogy az illető undorító lenne, vagy lecsúszna, vagy büdös lenne a szája, vagy nem, vagy ugye ő maga viselkedne kritikátlanul. Ilyet nem tapasztalunk a fűtől, mégis azt nem tolerálják.
Úgy tudom, a fű úgy működik, hogy blokkol bizonyos neuronkapcsolatokat az agyban, és ezért más úton próbál gondolkodni az ember, és úgymond kreatívabb lesz, vagy más gondolatai jutnak eszébe. De ugyanakkor az emberi szervezet nagyon tanulékony is, tehát nem lehet, hogy megtanulja ezt a fajta gondolkodásmódot, és ezáltal maradandó pszichés változásokat indít meg ez a folyamat?
Természetesen próbál alkalmazkodni, ugye az agy bizonyos mértékig tud is, tehát a receptorok száma változhat. Most a neuron kapcsolatokban valóban beleszól ott, ahol tud, tehát ahol ugye a receptor olyan, hogy ahhoz kapcsolódni tud, ahhoz kapcsolódni is fog ez a bejuttatott anyag, és ezzel tudjuk magyarázni az összes hatását. Na most tartósan ez nem lesz így. Ugye a tartós változások azok általában sejtcsoportok pusztulásával magyarázhatók. Ahhoz viszont, hogy ilyen dolog előforduljon, ahhoz tehát, hogy észrevehető legyen a sejtpusztulásnak a mértéke, észrevehető képességcsökkenéseket, vagy esetleg egy pszichés betegséget okozó, ahhoz nagy mennyiségű sejtnek kell elpusztulnia. Ugyanis az agy az rendkívül jól tolerálja hosszú ideig a sejtpusztulást. A természetes sejtpusztulás mértéke is nagyon nagy. Ugye, tehát ugye 25. évtől kezdve már ezt látjuk, és 30 év alatt ugye legalább 15 dekával csökken az agynak a tömege. Egyébként ez valóban jár bizonyos képességeknek az elvesztésével. Érdekes módon azonban ezt az agy azzal tudja kompenzálni, hogy az illető személyiség ugyanakkor sokszínűbbé válik, tapasztaltá, és hát tulajdonképpen egyfajta képességjavulás is bekövetkezik, amit ugye azzal szoktunk magyarázni, hogy az illetőnek élettapasztalata van, és hát bizonyos praxist szerez.
Igen, a drogfogyasztók közül sokan úgy is érzik, hogy ez az út, amit ők végigjárnak, az végül is egyfajta fejlődés, lelki-szellemi fejlődés, vagy valami önmaguk jobb megismerése. Akkor végül is ebben részben igazuk van?
Hát nézze, az hatalmas, heroikus önkísérletről van szó, ugye a drogosok borzasztó büszkék erre a lehetetlen ostobaságra, amit folyton megpróbálnak az ember orra alá nyomni. Én egyetlen egy Nobel-díjasról sem tudok, aki drogozott volna. Főleg nem úgy, hogy mondjuk valaki nem kap Nobel-díjat, amíg nem drogozik, de mihelyt ugye rátér mondjuk a marihuána rendszeres használatára, ugye már is sikeres kutatásokat tud maga mögött. Ugyanez vonatkozik bizonyos olyan teljesítményekre, mint a nagy alakítás, ugye az operában, vagy az olimpián, szóval én egyszerűen nem tudom, hogy mi a fenét akarnak ezzel ők beerőltetni, ugye a köztudatba, hogy az egy Baudelaire-en kívül, aki valóban használt mindenféle szereket, főleg azonban az abszintet, és bele is pusztult, ugye, hogy ki az, aki mondjuk azon túlmenően, hogy jól érzik magukat ettől a szertől, hogy mi volna ez, ami ugye ilyen kétségbe esetten igyekeznek igazolni, hogy ez mennyire jogosult, és akkor, hogy a droggal mit talál, ugye, mintha valami kincset találnának. Hát mi abban a kincs, hogy hosszú órákra kivonja magát a forgalomból, ugye nem foglalkozik semmi mással, még onániával sem, és akkor ő jól érzi magát. Hát ez valami baromi nagy dolog lehetne. Közben lehetne tanulni, vagy táncolni, vagy az élet dolgain gondolkozni, vagy lehetne udvarolni. Ugye a hölgyek esetében pedig fogadni az udvarlás. Nem tudom, hogy engedheti meg magának az ember, hogy egész napokat erre a baromságra áldozzon, ráadásul még rengeteg pénzt is, és még ez is hagyján volna, még az is, hogy agysejt, ugye, mert megbeszéltük, hogy nem olyan veszélyes egy-egy alkalommal ugye az agyállomány szempontjából. De még azt is kockáztatja, hogy a rendőrség ugye kíméletlenül és otrombán eljár ellene, aminek messze ható következményei lesznek. Ugye, és mindig jön egy ilyen füves, és akkor itt megpróbálja nekem bebizonyítani, hogy ez mennyire ártalmatlan, és ugye mindig az a szöveg megy, hogy ő ezért nem fizet, ellenben a világ legjobb minőségű anyagát kapja, ugye, ami közjegyzőileg garantáltan tiszta. Csak visszakérdek, hogy persze, nagyon jó. És akkor mi történt első nap, hogy elszívtam? Nem tudják, mire akarok kiukadni. Hát a végén megmondom, hazament, és egy irtózatosat belehazudott az édesanyja arcába. Hát ne mondja nekem senki, hogy ez nem egy szörnyű nagy baj. Mert ez az. és ez még csak az első lépés volt. És hallatlan következményei lehetnek, amivel ugye nap mint nap szembesülök. Szóval egyszerűen nem értem, hogy miért nem lehet ezt a dolgot okosan csinálni, ugye, hogy valaki, aki biztos magával, aki két lábbal áll a talajon, mi a francot akar ebben a szaros füstbe belekapaszkodni? Nem tudom. Nem tudom. Dönts el, hogy mit akar az életbe, mit akar elérni, mit fog csinálni, és azt hogyan, és kezdje el. És ugye ebből lehet valami. Fölépítheti magát, elérhet valamit. A füstből semmi nem jön ki. Semmi nem jön ki, csak ez a kavargó duma, hogy akkor ő így, meg ezt érzi, meg megismeri jobban önmagát. Gondolkozzon, de ilyen fiatalkorban nem önmagát kell megismerni, hanem a világot. Az persze, hogy kell valami stratégiát csinálni, de abból nem tanul semmit, ugye, csak ezeknek a rettenetes, felelőtlen otromba junkiknak a véleményét, és azt akkor el is kell fogadni. Azt mondja, hogy ingyen kapja. Ingyen kapja. Nincs ingyen semmi a világon. Semmi. Akkor ő neki hálásnak kell lenni. És százszorosan fogják azt behajtani rajta még hozzá, úgy, hogy nagyon fog fájni, amikor ki kell neki fizetni, és iszonyatos ára lesz neki. Úgyhogy ebből csak baj származik. Semmi jó nem származik, és már az ország is nyakig bajban van emiatt.
Ma már minden harmadik magyar fiatal kipróbálja a cannabis származékokat. Természetesen nem válik mindegyikük fogyasztóvá, de a rendszeres marihuana használók száma így is több százezerben mérhető. Vajon milyen hiányt akarunk pótolni ezzel? A No Comment című műsort hallottátok az Eper Rádión. A könnyű drogokról, de elsősorban a marihuana fogyasztásáról. A mikrofonnál is egyben a szerkesztő Daci Barnabás voltam. Tudod, a tanúságot vonja le mindenki magának. Szevasztok!